bárhol és bármikor. Itt a Kontemplatívok, 3. évad, 5. epizód. Ahogy haladunk előre a témánkban, talán egyre inkább megértjük azt, hogy valóban micsoda örömöt jelent háromságos Isten képpel rendelkezni, hogy azt a belső jelenlétet, azt a titokzatos jelenlétet, amelyet a lelkünkben hordozunk, és amelyet magunk körül mindenben és mindenkiben észlelünk, észlelhetünk, ezt a jelenlétet háromságos személyrendszerrel tudjuk látni. Háromságos módon fogjuk meg és érzékeljük ezt a bizonyos belső jelenlétet. Három arc, három név, egy hármas kapcsolódási forma, amelyet, ahogy tapasztalgatunk egyre mélyebben, ahogy egyre jobban érzékeljük ennek a valóságát, ezzel párhuzamosan nő a bennünk lévő, mindentől függetlenül létrejövő öröm, ez a béke, ez a szeretet, mely ebben az isteni flóban, ebben az isteni táncban való részvétel ad nekünk, hogy igenis bennünk és körülöttünk él és lüktet ez a jelenlét, a háromság jelenléte. Csodálatos erre rá reflektálni újra és újra, tudván azt, hogy ez egy kimeríthetetlen téma, és nagyon sokszor nyilván ismételjük ugyanazokat azokat a mondatokat, kifejezéseket eme témán kapcsán, amelyeknek oly nagy hangsúlyt szeretnék adni, mert annyira fontosak. Tudván azt, hogy akinek van erő tapasztalata, az szereti azt hallani, amikor valamit újra és újra megismétlünk, és újra kimondunk, mert erről a témáról beszélni tapasztalattal, ez olyan, hogy az öröm érzet ennek kapcsán csak fokozatosan növekszik bennünk, bármennyiszer hallottuk is már ugyanazt, valahogy sosem elég, mert érezzük ennek a valóságnak a kimeríthetetlen mélységét, és ahogy egyre jobban, egyre több mindent megfogunk ebből intellektuálisan is, elméletileg is, ez párhuzamosan növelheti bennünk a tapasztalást, az észlelést a háromság jelenléte kapcsán, és az ebben a kapcsolódásban, ebben az Isten képben, ebben az Isten kapcsolati módban megélt örömünk, békénk és erőforrásunk csak növekedvén növekszik, és mélyül. Fantasztikus dolog ez. De közben sajnos a negatív oldalra is rá kell tekintenünk, hogy megállapítsuk őszintén és alázattal, hogy milyen az, amikor valaki nem háromságos Isten képpel rendelkezik, hanem inkább ott él benne, legtöbbször önhibáján kívül, ez a bizonyos egyszemélyű egyisten, aki a trónon ül, fönt valahol a hegytetőn, vagy a felhők fölött, és aki azért kedves és jóságos olykor, de azért oda is tud csapni olykor, és azért készíti is a villámait olykor. Furcsa lehet kimondani, de mégis igaz, hogy az egyszemélyű istenképből fakadó kereszténység megélése is oly sokaknál ilyen individualista jellegű lett, ilyen önelégült jellegű. Mikor valaki azt mondja, hogy van az én üdvösségem, én építgetem a magam kis lelki életét egyedül, ebben ne szóljon bele senki, ebben én nem kapcsolódok senki máshoz, én építgetem az üdvösségemet, sütögetem egyedül az üdvösségem pecsenyéjét, és ezért én teszem azt, amit kell a vallás szerint, eljárok templomba, megteszem azt, ami úgymond az elvárás, azért, hogy az én kis saját különbejáratú üdvösségemet építgessem. És ennek azért még vannak olyan következményei is, hogy valaki azt mondja, hogy én meg tudom oldani az életemet, tehát egyedül én meg tudom csinálni egyedül, nem kell nekem kapcsolódni másokhoz. Hiszen hogyha az Isten maga nem kapcsolódás, hanem egyedül van, akkor én is ilyen vagyok, akkor nekem is ezt kell megélni, hiszen akkor, ha én az ő képe és hasonlatossága vagyok, akkor valahogy tudattalanul ott a lelkünk mélyébe is bekúszik ez a bizonyos gondolat, még akkor is, ha ezt nem mondjuk ki, hogy végső soron egyedül vagyunk, és nekem meg kell oldanom az életemet egyedül. És meg tudom csinálni egyedül. Minek kapcsolódni másokhoz? Milyen érdekes, hogy akár ez a fajta hozzáállás is lehet egy egyszemélyű, nem háromságos istenkép következménye. És ez a fajta ilyen individuális önelégültség, amikor valaki nem kapcsolódik senkihez igazán, csak próbálja egyedül megoldani az életét és építgetni az úgynevezett üdvösségét, ez természetesen akkor is megtörténhet, amikor valaki fizikailag együtt él másokkal. Családban, közösségben, stb. Sorolhatnám. Hiszen attól, hogy fizikailag együtt élünk emberekkel, ettől még egyáltalán nem biztos, hogy van közöttünk valódi kapcsolódás. A fizikai együttlétben is megtörténhet az, hogy valaki egészen önelégült és individualista, és igazából mélyen és őszintén nem kapcsolódik senkihez és semmihez, hanem ő csak építgeti a maga kis életét. Nem biztos, hogy van valódi kapcsolódás azok között, a személyek között, akik fizikailag egy térben vannak, vagy egy térben élnek. És ismétlem, érdekes meglátni ebben azt, főleg amikor vallásos emberekről van szó, hogy az ilyen nem háromságos istenkép mennyire inkább ezt a paradigmát erősíti. Megoldom én egyedül. Ne segítsen nekem senki. Minek a segítség? És amikor valaki mondjuk maximálisan eljut oda, hogy azt mondja, hogy hát kérek én persze segítséget Istentől. Ezt úgy szokták mondani sokan, hogy nem kell nekem emberi segítség, majd az ima megoldja. Ha visszafejtjük a szálakat valahol, talán ez a kifejezés is arról szól, hogy valaki azt mondja, hogy majd magától megoldódik az életem, kapcsolódás nélkül. Nekem nem kell vállalni a kapcsolódás kockázatát, a meghittség kockázatát, amelyben találkozom a saját sötét oldalammal, a másik tükrébe belenézve találkozom magamban mindazzal, aminek még fejlődésre, gyógyulásra van szüksége. Nagyon sokszor mondtuk már ezt, hogy ez az emberi lény legfőbb félelme, hogy találkozunk a sötét oldalunkkal, és ugye a mellettünk lévő személy az ezt kinyilatkoztatja nekünk, tükröt tart nekünk, persze nem kell belenéznünk a tükörbe, ezért lehet nagyon sokszor kerülni, ezért kerülik sokan a mély meghitt kapcsolódásnak a kockázatát. És ezért jön segítségünkre idézőjelben az egyszemélyű Isten képe. Egyedül van ő is, akkor lehetek egyedül én is. Nem kell megkockáztatnom a kapcsolódást, a meghittséget, mert a végén még akkor találkozom mindazzal magamban, amivel nem szeretnék találkozni. És akkor legfeljebb ezt megideologizálom magamnak vallásilag, majd az ima megoldja. De ez a mondat is arról szól, hogy majd megoldódik a dolog magától, kapcsolódás nélkül, emberi meghittség nélkül, emberi segítségkérés nélkül. Pedig, és most itt visszautalok az előző epizódban mondottakra, Jézus egyetlen úgynevezett parancsa az, hogy szeressétek egymást, azaz kapcsolódjatok. Mert nem megy nekünk egyedül, bármennyire szeretnénk olykor elhitetni magunkkal. Csak kapcsolódásban tudunk létezni, és csak kapcsolódásban tudunk gyógyulni, és csak kapcsolódásban tudunk fejlődni. Ez felel meg a háromságos természetünknek. És eme kapcsolódás, ahogy említettük, két dimenzióban áll fönn az életünkben, az isteni és az emberi jellegű kapcsolódásban. Mindkét kapcsolódási szálat Istenhez és emberhez párhuzamosan kell megélnünk úgy, hogy az egyik erősítse a másikat, mind a kettőben szükségünk van tisztulásra, de mind a kettőbe beletehetjük magunkat 100%-osan isteni és emberi módon, ahhoz, hogy ez az egész kapcsolódási harmónia meg tudjon valósulni az életünkben. mert egyedül nem megy, ahogy ezt már oly sokszor kimondtuk. Szükséges kapcsolódnunk mind isteni, mind emberi módon, mert ez felel meg a természetünknek, ez felel meg a háromság képére és hasonlatosságára megalkotott emberségünknek. És ezt még szemlélgessük egy kicsit olyan módon, hogy ránézünk a teremtett világra, az anyagvilágra, és ott is azt látjuk, hogy az univerzumban semmi sem önálló és autonóm. És ezt a tudomány egyre jobban megerősíti. A csillagászok, fizikusok egyre érthetőbben és egyre meggyőzőbben állítják azt, hogy ahogy kutatják ezt az anyagvilágot, rájönnek, hogy ebben az egész hihetetlen méretű univerzumban igazából semmi sem működik önálló és autonóm módon, semmi sincs egyedül, hanem minden kapcsolódásban létezik. Mindegyik atomnak, mindegyik molekulának, mindegyik ilyen anyagi részecskének köze van egy másikhoz. Semmi sem létezik totális, önálló, egyedül lévő autonómiában, hanem az egész univerzum egy kapcsolati jellegű univerzum. Minden kapcsolódik valami máshoz, és ugye a gravitáció, mint ez a titokzatos erő, tartja ezeket össze, és hogyha mégis történik valamilyen fajta robbanás, vagy szétválás az anyagvilágban, akkor az máshol azok az anyagok újra találkoznak, és újra egyesülnek. Ugye tudjuk azt, hogy a bolygók, a mi bolygónk is, a Föld is, egy olyan anyagokból állt össze, amely valaha egy felrobbant csillaghoz tartozott. Ezért mondhatjuk, hogy mi nyájan csillagpor vagyunk. A mi bolygónk és a mi testünk, az emberi létünk egy régen megszűnt, régen felrobbant csillagnak a maradványai. Valaminek meg kellett szűnni ahhoz, hogy ebből új élet fakadjon. De látjátok, mennyire döbbenet, hogy minden kapcsolódásban létezik. Még akkor is, hogyha az univerzumban valami szétszakad, aztán máshol összeáll, semmi sem létezik önmagában. Minden kizárólag kapcsolatban és kapcsolódásban. És a kapcsolódásnak az összetartó ereje, ez a bizonyos fizikai értelemben vett gravitáció, amelyet én annyira szeretek egyébként lelki értelemben is olvasni. Hogy amit a fizikai térben észlelünk, mint vonzó erőt, annak talán nagyon is megvan a spirituális megfelelője. Nem, de valahol a szeretethez, a szeretet vonzó erejéhez hasonlít legjobban a gravitációs erő, mely összeköti a részecskéket, összeköti az atomokat, összeköti az anyagot, és az, hogy ebben látjuk valamilyen fajta mintázatát annak, hogy mi mire vagyunk meghívva, hogy a szeretetnek az a lényege, hogy összekössön, és még hogyha megtörténik valamiért egy szétválás, akkor is aztán ez teret ad egy újabb összekötésnek. Mint hogyha ez lenne az univerzum alapépítő kockája. Minden kötelékben létezik, minden kapcsolatban létezik. Ezért is mondjuk azt, hogy nyilván nem csak az emberi lény a képe és a hasonlatossága a Szent Háromságnak, hanem az egész univerzum, az egész anyagvilág, a legparányibb szubatomi részecskéktől a galaxisok milliárdjaiig és a fekete lyukak óriási számáig minden kapcsolatban létezik. Minden atom keresi a másikat, amihez kapcsolódni tud. Hihetetlen, hogyha így nézünk a tudomány eredményeire, és ezért nagyon oda kell figyelnünk ezekre a hírekre szerintem, és nagyon szerencsések vagyunk így a 21. században, hogy kaphatjuk a híreket arról, hogy néz ki ez az univerzum, és mik vannak ebben, és aki ezt spirituális szemmel olvassa, és hallgatja, és figyeli, és látja, annak egy ilyen hír valamilyen fajta fölfedezésről, amelyet a tudósok tettek, mind a földbolygó, mind az emberi testben, mind az anyagban, mind a csillagászatban, az univerzumban, a galaxisok, csillagok, stb. Felfedezése kapcsán, ezek mind nekünk tanúságtevők lesznek arról, hogy milyen a mi Istenünk, hogy milyenek az isteni személyek, a három, aki ezt az egészet létrehozta. Nagyon fontos olvasnunk és követnünk ezeket a bizonyos híreket szerintem, mert állandó Isten élményt és Isten tapasztalatot tudnak nekünk adni. Hát amikor csak abba gondolunk bele, a hírek, a hozzánk elérkező tudományos hírek alapján, hogy például mekkora ez az univerzum. Ugye a tudósok 13 egész valamennyi milliárd évesre satszolják az univerzumnak a korát, és a szélessége az egésznek, ez a tágulóban lévő univerzum kapcsán meg valami hihetetlen számokat mondanak, és hogy most már nem milliárdnyi csillagról beszélnek, hanem milliárdnyi galaxisról, melyek mindegyike milliárdnyi csillagot tartalmaz, tehát egészen elképesztő és lélegzetelállító számok vannak, és hogyha valaki például csak belenéz, így mostanában például a NASA által publikált James Webb űrteleszkóp által rögzített képekbe az univerzumról, a csillagokról, a galaxisokról, akkor egész egyszerűen tényleg belemegyünk egy ilyen csendes adorációba. Egy csendes szemlélődésbe azokat a képeket látván, és így eláll a lélegzet, eláll a szó. Nem is kell ezeket nekünk elemezni, nem is kell gondolkodni, csak nézni, mint ikont. Mikor például látunk egy ilyen nem tudom hány millió fényévre lévő galaxist, és annak így az emberi szemmel fölfogható színeit, meg formáit, meg ezeket. És ebben a csöndes, imádó szemlélődésben kezd lecsorogni talán az agyunkból a szívünkbe az az információ, hogy akkor milyen is az a valaki, illetve milyenek azok a valakik, akik ezt alkották, hogy itt egy milyen hihetetlen nagy lelkű, hihetetlen nagy vonalú és hihetetlenül szerető Istenről van szó, aki ezt az egészet létrehozta, és nem csupán funkcionálisan, hanem a szeretetnek a ma funkciómentes, titokzatos kiáradása miatt, hogy ezt nem hasznosság elve alapján hozta létre, hanem csak és kizárólag azért, mert a szeretet természete az, hogy osztódik, hogy termékeny akar lenni, hogy meg akar mással osztódni. Azaz, hogy a szeretet lényege az, hogy meg legyen osztva másokkal. És ugye erre mondjuk azt, hogyha a mi Istenünk ilyen, aki egy ilyen univerzumot teremtett, akkor mi tényleg mit is félünk annyira, meg miért vagyunk annyira aggályosak, meg miért gondoljuk az, hogy piszlicsári apróságokon ez a mi Istenünk ez fönnakad, amikor már a múltkor mondtuk, hogy ő még talán azon sem akad fenn, ők még talán azon sem akadnak fenn, hogy mondjuk a vallások különbözőképpen hívják őt, őket, hogy különböző utakat talál az emberiség ő hozzájuk. Még úgy tűnik, ezen sem akad fenn, mert ha fennakadt volna, akkor szerintem már tett volna ezért valamit. De nem, úgy tűnik, hogy neki valamilyen szempontból édes mindegy, hogy milyen úton közelítünk hozzá, csak valósuljon meg ez a bizonyos kapcsolódás. És talán abba is belegondolhatunk, ahogy Richard Rohr mesterünk mondja valahol, hogy ez a hihetetlenül szerető és kreatív és nagylelkű és nagyvonalú háromság, aki ezt a végtelennek tűnő óriási univerzumot megalkotta, ő tényleg képes volt megsértődni azért, mert a Tigris és az Eufrátesz folyó közötti területen az első emberpár megevett egy almát. Értitek ennek a kérdésnek az iróniáját? Nyilván itt nem a teremtéstörténet mítoszának az üzenetét szeretnénk cáfolni. A teremtéstörténetet a helyén kell olvasni, a szimbólumok szintjén, melynek hihetetlen mély univerzális üzenete és tartalma van minden ember számára, kortól, nemtől, vallástól, kultúrától, történelmi időszaktól, mindentől függetlenül. De azért közben azért azt is ki kell mondanunk, hogy azok a fajta ilyen nagyon primitív értelmezések, hogy, valamilyen fajta kezdetleges bűnnek nevezett cselekedet miatt ez a döbbenetesen szerető Isten azt merte volna mondani, vagy azt mondta volna, hogy jó, akkor végeztem veletek. Látjátok, érdemes ezekre így rácsodálkozni. És a Szent Háromságos kép alapján, és az univerzum képe alapján, amelyben szemléljük a háromság arcát és jelenlétét, és az ő attitűdjüket, ebben kimondani végre azt, hogy ők soha nem távolodtak el ettől a világtól, soha nem sértődtek meg, soha nem akadtak fönn semmin, ami kapcsán mi emberek úgy gondoljuk, hogy az Isten ezen majd fönn akad. Inkább mi akadunk fönn dolgokon, a mi Isten képünk szűkös. A mi Isten képünk olyan, hogy ráfér egy kis szoborkára, vagy bele tudjuk tenni egy ilyen asztalra ültetett szoborba. De olykor ennyi a mi Isten képünk, egy kis házi Istenke képe. De ha az univerzum teremtőjét nézzük, akkor, és ezt háromságos szemüveggel tesszük meg, és így nézzük őket, akkor talán sokkal, de sokkal egyértelműbb, hogy ő semmi olyanon nem akad fönn, amin mi emberek fönnakadunk. Hisz mi hisszük azt, erről a kicsike istenkéről, erről az asztalra ültethető kis házi istenkéről, hogy ő 100 millió dolgon fönnakad, és 100 millió dolgon megsértődik. És ezt szeretnénk újra és újra zárójelbe tenni, sőt, amennyire lehet így kicsit kihajítani ezt a kis asztalra ültetett istenkénket, és helyette látni a három személyű teremtőt, eme hihetetlenül szép és tágas és biztonságos univerzum teremtőjét. És ebben szemléljük azt a nagyszerű titkot, hogy a teremtésben semmi sincs egyedül, semmi sem működik egyedül. Miért rendeződnek az emberek a földbolygó minden pontján valamilyen fajta kapcsolati formába? Mi az a titokzatos gravitációs erő, amely vonza és összekapcsolja őket? Miért nem jó az embernek egyedül? Mert a minden közösséget és minden kapcsolódási formát alkotó teremtő sincs egyedül. Az egymáshoz való kapcsolódásunk titka csupán abban rejlik, hogy egy háromszemélyű Isten képére és hasonlatosságára vagyunk megalkotva. Hát ember rácsodálkozást folytassuk most egy nagyobb témával, amelyet már sokszor beharangoztam nektek. Ez pedig arról szólna, hogy nézzünk rá röviden, és nyilván nem a dogmatikus teológia igényével, hanem egyszerűen, de mégis mélyen nézzünk rá arra a kérdésre, hogy hogyan tárta föl magát ez a bizonyos háromság az emberiségnek. Azaz, hogyan történt a Szent Háromságos kinyilatkoztatás. Mondhatnánk ezt úgy is, hogy ránézünk arra, hogy mi kellett ahhoz, mire volt szükség ahhoz, hogy Isten felfedje az ő saját legnagyobb titkát, hogy ő úgymond lelője saját maga kapcsán a legnagyobb poént, hogy ő bizony nincs egyedül, hanem hárman vannak. Milyen útra volt szükség ehhez? Milyen folyamatra volt szükség ehhez, hogy Isten végre föltárja ezt a bizonyos legnagyobb titkát az ő természetének, az ő szívének, az ő attitűdjének legmeghatározóbb titkát, az ő hármasságát? És mondhatjuk nagyon megalapozottan, hogy ez a bizonyos Szent Háromságos kinyilatkoztatás fokozatosan történt. Ez egy emberléptékű kinyilatkoztatás, amelyről a Szentírás maga is tanúságot tesz. Isten még nem öntötte rá magát Ádámra és Évára a Teremtés könyvében úgy, hogy kedves Ádám és Éva, én vagyok Atya, Fiú, Szentlélek, a Szent Háromság egy Isten három személyben. Ez még ott a teremtés hajnalán ebben a formában úgy tűnik nem történt meg, bár kerekszögletes és mindenféle alakú zárójelben megjegyzem, azért ott a teremtés könyvében azért vannak ilyen gyanús kifejezések, amelyekben ugye úgy tűnik, hogy Isten valamilyen fajta többes számban beszél, hogy teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. És hát persze erre lehet, hogy minden volt biblikus professzorom visszakérné a diplomámat, hogy én erre azt állítanám, hogy ez egy szent háromságos előkép, de hát miért ne állíthatnák valahol, ezt úgyse adom vissza a diplomámat, zárójelben megjegyzem, zárójelben belül. Tehát a háromságos kép, mint olyan, nem valószínű, hogy a konkrét szerzőnek az Isten képe volt, amikor ő ezt írta, nyilván, hiszen még Jézus előtti korokról beszélünk. Amikor a szerző ilyet ír, hogy teremtsünk, akkor én is vallom, hogy nem a Szent Háromságra gondol a szerző. Oké, ezt így természetesen elfogadhatjuk. De olyan érdekes, hogy a Szentírás végkifejletéből visszaolvasni az elejét. Tehát a Szentírásnak, a Bibliának, mint történetnek a végkifejlete az, hogy a fiú, a megtestesült fiú föltárja azt, hogy Isten Atya, Fiú, Szentlélek közösségében létezik. Azt hiszem, ez az egésznek a poénja, az üzenete, a végkifejlete. És ennek a fényében visszaolvasni az elejét, hát ott akkor találunk nyilván erre utaló gyanús dolgokat. Hiszen ha tudjuk, hogy mi a történetnek a vége, akkor ennek a fényében érdekes visszanézni az elejére, és megnézni, hogy milyen utalások voltak ott már a történet elején arra, amit igazából az egésznek a végén fogunk csak a maga teljességében megtudni. Hát én ilyen értelemben mondom, hogy mivel mi már tudjuk a történet végét, a Teremtés könyvének a szerzője még nem tudta, hogy mi lesz a poén, de mi már tudjuk, hát ennek a fényében ránézni ezekre az érdekes Teremtés könyvebeli kifejezésekre, hogy teremtsünk embert, tehát ez a plurális, de ez nekem valahol nagyon gyanúsan szól arról, hogy minthogyha Isten ott már valamilyen módon pedzegetné az ő valódi énjének a mienségét, az ő háromságosságát, még akkor is, hogyha ezt egészen nyíltan még akkor ott nem tárja fel. És hát nem csak ez a plurális, ugye ott a legárulkodóbb, hanem ugye maga az a kifejezés, amit a Teremtő az első embernek mond a történet szerint, amelyet már oly sokszor emlegettünk, hogy nem jó az embernek egyedül, mert hogy úgy tűnik Istennek sem jó egyedül, mert ő sincs egyedül. Tehát jó, így akkor most a mindenféle sokszögű zárójelet bezárjuk. Vannak ott gyanús elemek a Teremtés könyvében, amelyek a Szent Háromságra utalnak, de jó, ezt félretéve igenis mondjuk ki, hogy a Szent Háromságos kinyilatkoztatás fokozatos és emberléptékű. Isten szépen lassan, fokozatosan tárta föl ezt a titkot saját magáról, és az emberiség Isten képének is jócskán ugye alakulnia kellett, az emberiség tudatossági szintjének kellett fejlődni ahhoz, hogy elérkezhessen végül egy olyan pillanat, amikor Isten azt mondja, hogy jó, akkor most megmutatom nektek, hogy valójában ki vagyok én. És mondom, az emberiség tudatossági szintjének sokat kellett ehhez fejlődni, bár talán sohasem leszünk egészen készek ennek a befogadására. Hisz ugye hát említettem nektek az arra való rácsodálkozást, hogy bár eltelt 2000 év a megtestesülés óta, de hogy még, minthogyha mindig ennek a sok hatása alatt lennénk, minthogyha most oszolna még csak a füst, ami a megtestesülés bombája után ugye itt ellepett mindent, és most ez oszolgat, és kezdjük látni mögötte nagyjából, hogy itt miről is van szó. Tehát, hogy talán sohasem leszünk egészen készen a Szent Háromság újdonságának a befogadására, de Isten mégis úgy gondolta, hogy eljön egy pont, vagy eljöhetett egy pont, amikor ő végül is ezt föltárja. El kellett, hogy jöjjön egy pillanat az időben, amikor ez a bizonyos háromságos föltárulkozás megtörtént. Ezt úgy hívja Pál apostol, hogy az idők teljességében Isten elküldte a fiát. És már ez a néhány szó, hogy Isten elküldi a fiút, ez ugye már háromságos kifejezés, mert ki küld kit? Nem arról van szó, hogy egy Isten váltogatja az alakját, hanem hogy itt valaki küld valakit, sőt valakiket, ha hozzátesszük, hogy a Szent Lelket is küldte. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Ez a végkifejlet, ez a végjáték a háromságos kinyilatkoztatásban, amikor a fiú emberként megmutatja, hogy őt az Atya és a Szentlélek küldte, és hogy ők hárman így léteznek együtt. De menjünk vissza az egésznek a legelejére. Tehát a teremtés kapcsán ugye mondtuk, hogy Isten ott még nem nyilatkoztatja ki magát egészen, és hát ugye Izrael, ugye a választott nép hite, és egy nagyon érdekes utat jár be ebből a szempontból. Nézzünk erre is rá nagyon-nagyon röviden és ilyen összefoglaló jelleggel. Azt mondják a hozzáértő biblikusok, hogy Izraelnek ez a bizonyos monoteisztikus jellegű, tiszta egyisten hite sem volt mindig ilyen. Kezdetben az ő hitük is egyfajta többisten hittel, egyfajta politeizmussal kezdődött, nem abban az értelemben, hogy ők, Izrael népe azt állította volna, hogy nekünk van több istenünk, hanem egy olyan Isten képe volt a népnek, hogy minden egyes népnek és nemzetnek és országnak és királyságnak megvan a maga istene, és a mi istenünk az meg csak a miénk. Ő hozzánk tartozik, de ő csak a mi istenünk. A másik népeknek megvan a maguké. A babiloniaknak, az asszíroknak, az egyiptomiaknak, sorolhatnám a többi népnek, megvan a maguk istene, és ezek közül kitűnik a miénk, mert mi őt szeretjük, mi őhöz ragaszkodunk. A mi istenünk az Úr. És ez a mondat ugye nagyon ismerős lehet nekünk a Szentírásból, az Ószövetségből, és amit én oly sokszor olyan furcsának tartottam, hogy miért kell ezt így kimondani, ez olyan szóismétlésnek tűnik, hogy a mi Istenünk az Úr. Hát persze, hogy a mi Istenünk az Úr, hát ki más? De ez abban a szövegkörnyezetben, amikor Izraelnek meg kell tudnia ragadnia a kifejezését annak, hogy mi ehhez az Istenhez tartozunk, és nem a másikhoz. Nem a babiloniak istenéhez, nem az egyiptomiak istenéhez, hanem a mi Istenünkhöz tartozunk, aki a miénk, akit úgy hívnak, hogy Adonai, az Úr. Tehát a mi Istenünk nem Jupiter, meg nem valaki egészen más, hanem a miénk, az Úrnak nevezett Isten. Ő a mi Istenünk. De hát a mi Istenünk egy a sok közül igazából, de ő a miénk, és hozzáragaszkodunk, és őt szeretjük. Úgy tűnik, hogy ez a kezdet kezdetén így indult. Aztán ez a dolog kezdett egy kicsit bonyolódni, vagy egyszerűsödni, attól függ, honnan nézzük, amikor Izrael nép elért arra a fokra, hogy azt mondják, hogy igen, hát minden népnek megvan a maga istene, de a mi istenünk, az Úr, ő a legnagyobb a többihez képest. A többi isten is létezik, de ők kisebbek, ők alacsonyabb rendűek. A mi istenünk felsőbb rendűbb. A mi istenünk uralkodik az összes többi isten fölött. Azok is létező istenek, de a miénk a legjobb és a legnagyobb. Ez is megjelenik bizonyos zsoltárokban, hogy az Úr ott áll az isteni tanácsban és ítéletet tart, meg hasonlók. Igen, ez Izrael isten képének azt a szakaszát tükrözi, amikor ezt így gondolták, hogy sok Isten van, minden népnek megvan a magáé, de a miénk a legnagyobb, a miénk a főnök. Az Istenek parlamentjében a mi Istenünk az elnök. És aztán ez még tovább egyszerűsödött, és még jobban fejlődött, amennyiben Izajásék korára megszilárdul Izrael hitében a tiszta monoteizmus, a tiszta egyisten hit, ami annyit jelent ebben a szövegkörnyezetben, hogy a többi népek istenei nem hogy kisebbek a miénknél, hanem egész egyszerűen nem léteznek, nincsenek. Izrael istene, az Úr az egyetlen létező Isten, és mindenek teremtője, és mindenkinek az istene. Akkor is, hogyha a többi népek, nem tudom, máshogy hívják, vagy máshogy viszonyulnak hozzá. Döbbenetes istenkép ez, hogyha belegondolunk, és ez egy nagyon-nagyon komoly tudatossági és hitbeli fejlődést mutat az Izrael népénél. és hogy ez a kis üldözött nemzet, amelyet keletről, nyugatról, északról, délről, mindenhonnan támadtak és üldöztek, és leigázták őket, és rabszolgaságba hurcolták őket, és kényszermunkára, és számüzetésbe, stb. Ez a kis nép eljut ahhoz a hitbeli zuratossághoz, hogy az ő istenük az egyedül létező Isten. Mi kellett ehhez, hogy ők ezt ki tudják mondani? Én azt merném mondani, hogy egy tapasztalat kellett nekik ehhez. Hogy annak ellenére, hogy a történelmük és a helyzetük egyáltalán nem azt mutatja, hogy az ő istenük uralkodik az egész világ fölött, mert hogyha ez így lenne, akkor egy bizonyos szemszögből nézve nekik is egy nagy néppé kellett volna válniuk, amely uralkodik a többi nemzet fölött, és ugye nem ez történik, hanem egy kis üldözött, száműzött nép, és mégis azt állítják, hogy a mi Istenünk a teremtő. Az összes nép teremtője, minden ember teremtője. Talán itt van-e mögött az a bizonyos tapasztalat, hogy annak ellenére, hogy mit látunk magunk körül a világban, annak ellenére, hogy a népünknek éppen milyen a sorsa, annak ellenére van egy benső és közösségi tapasztalatunk arról, hogy megismertük a mi Istenünk arcát, megismertük az ő mienségét, és mivel megismertük őt, ezért állítjuk, hogy ő bizony mindenek teremtője is, aki jelen van, és aki mindenek ura. Gyönyörűséges és mély önazonosságra vall ez, és ebből fakad dolog egy nagyon-nagyon szép istenkép jön ki ebből. Ez jelenik meg olyan nagyon-nagyon híres és ismert bibliai szövegekben, hogy halld Izrael, a mi Istenünk az egyetlen Úr, és nincs más rajta kívül. Igen, ebben az imában ez az istenkép jelenik meg, arról az egyedül lévő Istenről, aki mellett semmilyen más istenség nem létezik, hanem ő egyedül. Ez a tiszta monoteizmus. És annyira érdekes ez is, hogy Izrael népe mikor tudja ezt végső soron megfogalmazni, akkor, amikor az úgynevezett babiloni fogságban vannak, amikor száműzik a nép nagy részét egy idegen kultúrába, egy idegen vallási környezetbe, ahol nekik le kell telepedniük és új életet kell kezdeniük, de közben fenyeget a veszély, hogy amikor megszületik az új generáció azon a bizonyos másik földön, idegen földön, félő, hogy ők majd beolvadnak annak a népnek az identitásába, és átveszik az ő vallásukat, és akkor azt mondja a közösség, hogy meg kell erősítenünk az önazonosságunkat, tudnunk kell, hogy kik vagyunk mi, és ki és milyen a mi Istenünk, és akkor ebben a bizonyos babiloni fogságban kezdi el Izrael leírni azt, ami addig csak a szájhagyomány útján terjedt, amit csak szóban adtak tovább generációról generációra. Most azt leírják, mert ami le van írva, az megfogható. Igen, az írásnak ugye mindig az az egyik hátránya, hogy ezzel nagyon sok mindent le is szűkítünk a valóságból, mert az írásban kénytelenek vagyunk megfogni a valóság egyetlen aspektusát, vagy nem lehet az egészet úgy átfogni, mint szóban és szimbólumokkal, de az írásnak az előnye, hogy lehet bele úgymond kapaszkodni, hogy biztos pont, tovább lehet adni, forrássá válhat számunkra. És így a babiloni fogság idején kezdik el leírni a Mózes 5 könyvét, a Tórát. Ekkor fogalmazzák meg azt, ami ugye eddig, mondom, a szájhagyományban élt közöttük, hogy a mi Istenünk mindenek teremtője, az emberiség teremtője, az univerzum teremtője, mindennek a teremtője. És hogy csak ő létezik, és senki más. Idáig jutnak el ők a tudatosságnak a szintjén, az istenképük fejlődésében, emet tiszta monoteizmusig. És aztán ugye életüket és vérüket adják ezért, hogy csak a mi Istenünk az az egyetlen létező, és a többi Isten nem hogy kisebb, hanem egész egyszerűen nem is létezik, léteznek. És hát azt hinnénk, hogy ez egy olyan szép vége a történetnek, mert Izrael eljutott a hitének erre a legkifinomultabb, legtisztább, legmagasabb rendűbb fokára, amikor is Eljön ez a bizonyos idők teljessége. És Isten elküldi a fiát, ami azzal jár, hogy Jézus a feje tetejére állítja ezt az egészet, amiben eddig szegény Izrael már nagy nehezen megerősödött és megszilárdult. Azon most Jézus csavar egy nagyot. Nem teljesen szünteti meg nyilván, ami az előtt volt, hiszen továbbra is arról van szó, hogy egyetlen Isten van, de azzal a hihetetlen és mai napig forradalminak ható újdonsággal és csavarral, hogy három személy van benne. És hát ez úgy történik meg, ez a kinyilatkoztatás, hogy a fiú eljön, és nyilván azt, amit mondok, ezt most nem kronológiailag mondom, hanem visszanézve, húsvét és pünköst fényéből visszanézve, a hitünk teológiai hagyományából visszanézve, tehát mindannak kapcsán, hogy már tudjuk, hogy milyen a Szent Háromság, mert megpróbáltuk a kinyilatkoztatás eseményeit mind kereszténység feldolgozni, és itt van előttünk ez a kifejezés, hogy egy Istenben három személy, és ugye ebben hiszünk, ez a valóság, ez jön ki nekünk abból, hogy elemeztük például ugye az új szövetségnek fontosabb üzeneteit, és ennek a végkifejletnek a fényében nézünk vissza arra, hogy amikor maga Jézus eljött, akkor ő ezt hogy kezdte el az emberiség tudtára adni? Hát úgy tűnik, hogy a szentháromságos kinyilatkoztatás akkor kezdődik, amikor Jézus először így szól, hogy atyám. És ezt ugye Lukács evangéliuma szerint ugye 12 éves korában mondja ki először, amikor ő ugye elveszik ott a jeruzsálemi templomban, a templom környékén, amikor oda zarándokolni mennek. Mária és József megyünk, már elindulnak, de aztán nem találják. Jézust visszafordulnak és keresik őt. És amikor megtalálják, kérdezik tőle, hogy miért tetted ezt velünk, és ő ezt mondja, hogy atyám házában kellett lennem, atyám dolgaiban kellett lennem, és amikor azt mondja, hogy atyám, akkor úgy tűnik, hogy nem Szent Józsefre gondol, hanem valaki másra. Arra valakire, aki kapcsán a zsidók azt mondták, hogy ez az ő háza, ez az ő temploma itt Jeruzsálemben. Arra mondja Jézus, hogy ez az ő atya. Nem menjünk abba bele, hogy a 12 éves Jézusnak itt ez hogy jutott el a tudatához. Neki mikor volt az az ébredése, amikor ő elkezdett emberként rádöbbenni arra, hogy ő közben a Szent Háromság második isteni személye. Azt hiszem, ezek a krisztológiai kérdések egy külön nagy témakört érnének meg, de most ezt így vegyük evidenciának, hogy akkor a 12 éves Jézus már észleli emberként, hogy az ő énje, az ő identitása, az a második isteni személy identitása is, hogy az első isteni személy az neki az atya, ahonnan, aki tőlő jön, akihez ő igazából tartozik. És itt robbant be az univerzumba a Szent Háromságos kinyilatkoztatás, amikor a fiú azt mondja, hogy atyám. És nem azt mondta, hogy én vagyok a Jahve, én vagyok Izrael istene, én vagyok az Úr, aki most eljöttem hozzátok emberi alakban. Egyébként sokkal egyszerűbb lett volna, ha ezt mondja. Mert akkor ez az egész történet meg vita arról, hogy most az Isten milyen és hány személyből áll, meg ezek hogy vannak egymással, ez mind nem lett volna. Sokkal könnyebb dolgunk lenne, hogyha Jézus azt mondta volna, hogy én vagyok az Isten emberi formában. Persze nyilván nem lettünk volna ettől annyira boldogok, mert a háromságos Istennel való kapcsolat, mondtuk már sokszor, sokkal nagyobb békét és boldogságot ad nekünk, mint az egyszemélyűvel való kapcsolat, igen. De mégis, úgymond, teológiailag egyszerűbb lett volna, hogyha Jézus azt mondja, hogy én vagyok az Isten emberi formában, én vagyok az Izrael-lel szövetséget kötött Úr, aki most itt megjelentem közöttetek. Én kötöttem Noéval, Ábrahámmal, Mózes a szövetséget, én adtam nektek a törvényt, a kőtáblákat, én küldtem eddig a prófétákat, az én vagyok, és most megjelentem közöttetek emberként. És döbbenetes, Nem azt mondja, hogy az én vagyok, hanem azt mondja, hogy az az én atyám. De önmagára pedig nem úgy hivatkozik csupán, mint valamilyen prófétára, aki azt mondaná, hogy én az Isten küldöttje vagyok, én nem ő vagyok. Én csak egy küldött vagyok. Én csak egy hírvivő. Én csak egy próféta vagyok. Megjegyzem, ekkor is egyszerűbb dolgunk lett volna, mert itt is akkor tiszták a viszonyok. Van az Isten, meg van az ő küldöttje. De aztán Jézus egészen ellentétes módon beszél erről is, azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Meg egészen így saját erővel és saját akaratból, saját döntéssel felülírja az ószövetségi törvényt oly sok mindenben, hogy eddig ez volt, de én ezt mondom nektek. És mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Nagyon sokszor vonatkoztat saját magára mindent, hogy én mondom nektek. De közben azt is mondja, hogy van az Atya. És aztán a végét egészen megkavarja azzal, hogy elkezd nyíltan beszélni arról, hogy van a lélek. De nem véletlen, hogy a keresztény egyháznak évszázadok kellettek ahhoz, hogy kiötölje azt, hogy most akkor kik ezek. Hogy ezek közt most milyen kapcsolat van. Most ez egy Isten három halmaz állapotban? Egy Isten három megjelenési formában? Vagy három Isten, akik szövetséget kötöttek egymással? Nehéz és bonyolult kérdések ezek. Ugye, amíg eljutottunk ahhoz a nekünk természetesnek csengő kifejezéshez, hogy egy Istenben három személy, hogy szent háromság, addig ugye a kereszténységnek ehhez nagyon-nagyon sokat kellett küzdenie, sokat kellett gondolkodnia, sokat kellett az érveket ütköztetnie, és látjátok, ezekből a gyümölcsöző teológiai vitákból született meg nekünk az, ami most már a legnagyobb erőforrásunk lehet, hogyha azt megtapasztaljuk és azt alkalmazzuk a gyakorlatban. Tehát Jézus az egész tiszta monoteizmust zavarta össze akkor, amikor így szólt, hogy atyám. Izrael népe volt a legjobban és a legkevésbé felkészülve a megtestesülésre. Azért voltak a legjobban felkészülve, mert ők vártak egy messiást. Van egy konkrét várakozás, egy konkrét valakire. De a legkevésbé azért voltak felkészülve erre, mert azt nem várták viszont, hogy az a messiás, aki eljön, az közben egy lényegű az Istennel. Hogy nem csupán Isten küldöttje, hanem Isten egyszülött fia, egy ugyanazon isteni természet hordozója. Hát ezt ők nagyon nem várták. És az Ószövetségben, mondom, itt van ez az egész messiás várás, és bizonyos előképei ugye már annak. Ez is egy ilyen előkép, hogy Isten elküld valakit. Csak nem merték föltételezni, nem tudták föltételezni, hogy ez a valaki, ez az Istennel egy lényegű fiú lesz. És az Ószövetségben az is megjelenik, hogy ez a bizonyos titokzatos harmadik, ez a lélek is el fog majd jönni, hiszen azért az Ószövetség lapjain ott vannak ezek, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött a teremtés hajnalán. Aztán a bölcsesség irodalomban, hogy Isten bölcsessége, amely megtanít minket mindenre, és amelyben az igazság van, mint hogyha olykor ilyen személyes módon beszélne a Szentírása a bölcsességről. Itt is van egy ilyen érdekes kérdés, hogy miről beszél, kiről beszél? És akkor mondom, az Új Szövetség egészét szemlélve úgy tűnik, hogy szépen lassan egyértelművé válik, hogy a messiásról szóló előképek és a bölcsességről szóló előképek nem voltak mások, mint a fiú és a Szentlélek elküldésének az előjelei. Hogy ő bennük valósult meg és nyilvánult meg az, hogy az Atya eme két karja által, ahogy ez a nagy egyház tanító Szent Iréneus mondja, a két kar a fiú és a Szentlélek által az Atya át akart bennünket ölelni, és bevonni az ő perikorézisükbe, az ő háromságos közösségükbe. Tehát látjátok, vannak előképek az Ószövetségben arról, hogy Isten nincs egyedül, de az Új Szövetségben válik ez egyértelművé, amikor a fiú azt mondja, hogy atyám, és azt mondja, hogy lélek. Jézus különálló személyként beszél az atyáról és a lélekről, s közben tanúságot tesz a velük való totális egységéről is, hogy én és az atya egy vagyunk. Könnyebb lett volna, ha azt mondja, hogy én vagyok Jákve, vagy én vagyok az ő prófétája. De egyiket sem mondja ebben a formában. Teljes egységről is tanúságot tesz, és valamilyen fajta különbözőségről is. Na ezt kellett kikutatnia a keresztény közösségnek, hogy itt most akkor kikről és mikről van szó, és ezek között milyen kapcsolódás van. És hát így jutunk el ehhez a bizonyos kifejezéshez, amely bár nem tökéletes, mert nincs tökéletes földi kifejezés az isteni misztérium leírására, de mégis egy frappáns kifejezés arra nézve, hogy valahogy összefoglaljuk azt a valóságot, amely az Istenben van, hogy ők három személyből állnak egyetlen isteni természetben. És ehhez ez a legfrappánsabb szó, a háromság, mely így szó szerint nincs benne a Szentírásban, az Új Szövetségben sem, mégis enélkül az egész értelmezhetetlen, főleg az Új Szövetség. Hisz ott van Jézus, aki az atyáról és a lélekről úgy beszél, hogy egy velük, mégis más személyek. Ez az Új Szövetség narratívája. Ez az a történet, ami ott megjelenik, főleg az evangéliumokban. És Szent Pálnál is, ugye ott van mind a három, atya, fiú, lélek, csak még kellett ez a frappáns, mindent összefoglaló kifejezés, amely értelmet ad az egésznek, hogy igen, egy Istenben három személy, háromság. És persze ez átcseng nekünk már abban a jánosi kifejezésben, hogy Isten a szeretet, mondtuk, hogy ebben az értelemben ez nem is lehetne más, mint háromságos kifejezés. Mert Isten azért szeretett, mert mindig volt kit szeretnie önmagán belül. Az atya mindig szerette a fiút és a lelket, és a fiú és a lélek az atyát, és így oda-vissza ebben a gyönyörű szeretet szimfóniában és szeretet harmóniában. Nagyon érdekes erre így ráreflektálni, hogy hogyan történt meg ez a bizonyos háromságos kinyilatkoztatás. És a következő epizódban említeném meg azt, hogy mit kellett az egyháznak ezért tennie, a kereszténységnek tennie annak idején, hogy ma nekünk ez ilyen természetes legyen, és hogy ebből a mai időnkben, mai történelmi korunkban ilyen éltető és életadó módon tudjunk táplálkozni. Mit kellett tennie az egyháznak, a kereszténységnek is, és bizonyos nagy egyház tanítóknak, egyházatyáknak, amíg megalkották ezt a tanítást, amely nekünk ma már olyan természetes és olyan életadó. Hogy mi volt ez az út, és hogy kik voltak ezek a személyek, és hogy ez hogyan történt, arról a következő epizódban fogunk beszélni. Várok mindenkit, akkor is szeretettel.